Sziasztok, ez itt a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastja. Én Böcskei Balázs vagyok, addiktológiai konzultáns, és itt van velünk ismét a stúdióban Anikó, felépülő függő, felépülő szex és pornó függő. Szia, Anikó!
Sziasztok!
Ott szeretném folytatni, ahol befejeztem, ez pedig a köszönetnek a hangja. Mégpedig lenne, hogy nem csak, hogy kimondható, bevállalható a függőség, hanem el is beszélhető, és te mind a hármat vállaltad, amikor a felkérésünket elfogadtad. És ennek a podcastnak az az alcíme, hogy függőségek, érzelmek és érzések és győzelmek. Az első adásban a szex és pornó függőségednek a progresszivitásától a mélyüléséről beszéltünk, az ahhoz kapcsolódó érzésekről beszéltünk, és most hallgatók kedvéért mondanám, hogy a győzelmekről fogunk beszélni, de mielőtt a győzelmekről beszélnénk, azok, akik hallgatták az első adást, olyan nyitóadása volt a Kiszállónak, azoknak kevésbé kell mondani, akik most kapcsolódnak be, azoknak némi információ, hogy hol hagytuk abba. Ott hagytuk abba, hogy a házasságodat követően a káosz az folyamatosan emelkedik, vagy nő, egyre káoszosabb lesz az addig is káoszos benned lévő folyamatok. Olyan mondatokat mondtál, mint hogy a kapcsolódásod másokhoz az nem is a szexualitásról szólt valójában, nem is az intimitásról szólt. Olyan mondatot mondtál, mint hogy egy figyelemnek a kereséséről szólt, a figyelem megélhetéséről szólt, és aztán az első adásunknak a végén a kötődési sajátosságokról is tettél utalást. Folytassuk ott, hogy a házasságodat követően mit értesz az alatt, vagy hogyan beszélnéd el, vagy hogyan beszéled el azt, hogy a szex, illetve a pornó függőségnek a progresszivitása, a mélyülése, irányítatatlansága, kontroll nélkülisége, majd kijavítasz, hogy ezek a jó kifejezések vagy sem, az mélyülés fokozódik.
Igen, itt most jó sok minden jön elő, vagy gondolat fogalmazódik meg bennem, ahogy hallgatlak. Hát igen, ez egyrészt volt egy ilyen mintázat, amit most így utólag így tudok felismerni, hogy milyen típusú kapcsolatokat vonzottam be, vagy éltem meg az életemben. Ez is például egy nagyon fontos meglátás volt, hogy egy függő, vagy egy szex, illetve szerelem függő, borzasztóan vágyik az intimitásra, ugyanakkor viszont rettek tőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon tipikus viselkedési minta. Valójában én nagyon vágytam az intimitásra, mind lelki, mind fizikai szempontból, megélni viszont képtelen voltam. Tehát ez egy ilyen lehetetlen dolog volt. A házasságom után én elég nehéz helyzetbe kerültem. Anyagilag, lelkileg teljesen egyedül maradtam gyerekkel, és egy borzasztó feszültséget, félelmet, szorongást éltem át nagyon sokféle területen az életemnek. Illetve utólag visszagondolva volt bennem egy ilyen meggyőződés, ami nem egy új keletű dolog volt, de a házasság után teljesen urá lett rajtam, hogy én nem maradhatok egyedül, tehát társat kell találni, párt kell találni. Ugyanakkor viszont a pornófüggőség az teljesen elkeserítő méreteket öltött az életemben. Itt mutatkozott meg ez az igazi kontrollvesztettség. Tehát miután rengeteg feszültség, szorongás, probléma merült fel az életemben, és egyedül kellett így mindennel megküzdenem, egyszerűen nem volt más eszközöm ennek a csillapítására, és ez borzasztó állapotokat eredményezett. Én nem is értem azt, hogy tudtam a munkahelyemet megtartani, vagy egyetem, hogy tudtam bármilyen szinten így működni, tényleg gyereket nevelni, tehát nagyon rossz ezekre az időkre visszagondolni. Ez volt az egyik irány, a másik oldal pedig ugye a társkeresős ismerkedéses világ, amiben én egy 10 éves házasság után belecsöppentem. Ez volt a másik, ami ilyen kontrollátlan állapotokat eredményezett az életemben. Voltak hosszabb, rövidebb kapcsolataim, de mindig volt kapcsolatom. És hát ugye voltak barátnőim, és akkor nem tudom, nem találkoztunk 2 hétig, vagy 2 hónapig, és akkor elmeséltem, hogy van a Béla, és akkor találkoztunk 2 hét múlva, vagy 2 hónap múlva, és akkor kérdeztem, hogy a Bélával, mondom, hát az ki, mert akkor már volt a Géza, meg az, és én, de hát valahogy ez nem tűnt olyan nagyon nagy problémának, hogy mondja, mások is próbáltak ismerkedni, csak társat keresek, tehát az, hogy de az emberek van egy ilyen belső iránytűje, ami így valahol mutatja nekem, hogy az egész így nem, ez nem jó, és hogy mondjuk a gyerek ezt így végignézi, hogy tehát itt már nem csak rólam volt szó, hanem ugye itt már volt egy olyan felelősségem is, hogy gyereket neveltem, és ez ugye csak a szégyent növeli, hogy nem csak magammal csinálom azt, amit csinálok, hanem mással is. Illetve hát a pornó, a lebukástól való félelem, ennek az egésznek a borzasztó, elszigetelt magányossága, ami hihetetlenül nagy mélységeket eredményez, igen, nem szeretek visszagondolni ezekre az időkre, és az a borzasztó, hogy kívülről pedig egyre normálisabbnak tűntem, tehát egyre jobban összeszedettebb lett az életünk, munkahelyet váltottam, anyagilag jobb körülmények közé, úgy tűntem, mint aki rendben van, mindenki hátba veregetett, közben, tehát az életemet tudtam menedzselni. Érzelmi szinten meg szerintem körülbelül egy 3 éves gyereknek a szintjén voltam. Kapcsolatból kapcsolatban menekültem, olyan helyzetekbe keveredtem bele, amik tényleg borzasztóak voltak. Uh-huh. Tehát hihetetlenül kiszolgáltatott és törékeny voltam a párkapcsolatokban.
Kifele voltál egy nagyon határozott.
Igen, nagyon.
Pedig egy sebezhető.
Nagyon, uh-huh. Nagyon.
Szeretném, és törekszek rá, hogy tisztelve is tartsam, amikor azt mondod, hogy nehéz erre most visszagondolni. Egy kérdést, hogy megengedhetek-e magamnak arra vonatkozólag, hogy az első adást úgy zártuk le, hogy a 20-as éveidben a pornó fogyasztás és a pornó használat helyesebben, használjuk a használat kifejezést, az nem egy reflektált tevékenység, az egy normalizált, nincsen vele, vagy azhoz kapcsolódóan szégyenérzet, vagy valami negatív konnotáció, hanem belefeledkezés, időtlenség van. Most, amikor a házasságod utáni időszakról hallgattalak, akkor úgy érzeztem, mintha ez már ott nem egészen egy normalizált tevékenység, hanem, ahogy kimondtál egy kulcsszót, ami az egész függőségnek talán a kulcs fogalma, és nem ez az egyetlen adás, ahol ezzel foglalkozunk, a szégyen kifejezést. Tehát minthogyha ebben a tekintetben ez már nem egy normalizált, hanem ez egy küzdés is zajlik, de még nincs meg az a pont, ahonnan ez a szakítás meg tudjon történni.
Hát a régi években azért a szégyen az mindent átjárt, tehát nem mondhatnám, hogy ott nem volt. Itt viszont hatványozottabban uh-huh. jött, tekintve, hogy itt már ott még valahogy úgy bele lett illesztve valahogy most nem azt mondom, hogy mindennapokban, de valahogy az életemben úgy, hogy ez nem okozott akkora károkat. A válás utáni időszakban viszont itt már elképesztő pusztítást okozott az életemben. Tehát gyakorlatilag gátolta a munkámban, a anyakinti tevékenységeimben hihetetlen időt, erőt, energiát vett el a mindennapjaimból, egy olyan kényszeres tevékenységbe voltam bonyolódva, ami már rettenetesen erősen mérgezte az életemet. Például, amikor például a gyerek nem volt velem, azokon a hétvégéken én mindig átrasztam, hogy majd ezt csinálok, azt csinálok, és semmit nem csináltam. Tehát, hogy gyakorlatilag így, ahogy kiléphett a gyerek az ajtón, bekapcsoltam a pornót, és vasárnap esti pornót néztem. És ezt... És azt annak ellenére, hogy ott már voltak ilyen valamiféle gyenge próbálkozásaim, hogy ezt azért így nem kéne, vagy nem ezt kéne, vagy valami mást is kéne, hogy így elhatároztam, hogy majd így valamit így csinálok, meg azért nyilván nem mindig volt ez így, tehát azért nem minden hétvége így zajlott, de a legtöbb hétvége igen.
Mit csinált az akkor, bocsánat?
Igen, tehát, hogy voltak olyan próbálkozások, hogy nem tudom, hogy mentem be reggel dolgozni, vagy egy fővel nem aludtam, és akkor így ment a hazudozás, hogy jaj, hát migrénem van, és akkor így nem tudom, aspirin, meg 8 kávé, meg nem tudom, és akkor na most ma, és akkor egy napot aludtam, és azt mondtam, hogy fú, most itt, most ez oké, ezen túl, és akkor bementem másnap kialudva, akkor azt mondtam, hogy jó, ezen túl így akarok élni, minden rendben lesz, de már aznap este elvesztettem a kontrollt. Tehát ott már voltak ilyen nagyon-nagyon halvány kísérletek arra, hogy ne álljak, de valójában ez nem ment.
Ezt akartam pont kérdezni, és bocsánat, hogy megakasztottalak, hogy amikor azt mondtad, hogy az akkori Anikónak már vannak gyenge próbálkozásai, hogy az mit jelent cselekvés szintjén ezek a gyenge próbálkozások? Tehát kihúzod a netet most? Bocsánat, hogy egy ilyen elég könnyen tetsző példát mondok, de hogy hogyan kell elképzelni azt, amikor már reflektálsz erre a folyamatra, hiszen a következményekkel, a szégyennel, a gyenge próbálkozás mégiscsak ezt jelenti, hogy itt elindult egyfajta reflexió erre a folyamatra, de mégiscsak a gyenge szót, meg a próbálkozás szót, ami mind a kettő még egy puha megoldás jelen esetben, te használtad. És ez mit jelentett cselekvésben?
Hát volt ennek egy ilyen nagyon, nagyon szomorú ciklikussága. Tehát volt egy pornónézős éjszaka, amikor is így mondjuk kiavatlanul zombiként ködös aggyal mentem be a munkahelyemre, és akkor így megszületett bennem az az érzés, hogy nem, ez így nem el tovább, és én ezt nem csinálom többet, soha többet. És akkor így volt egy nap, amit sikerült így valahogy tisztán megugrani, vagy nem, annyira fáradt voltam, hogy este elaludtam, és akkor már nagyon büszke voltam magamra, hogy na, ez megy. És akkor így, de másnap este beleértem ugyanabba a kelepcébe. Ez a csak egy kicsit kelepce. Ami a mai napig a mai napig a fejemben él, uh-huh. és meg tud vezetni uh-huh. elég sok mindennel uh-huh. kapcsolatban, hogy most majd fog ezt kontrolláltan menni. Uh-huh. Na, csak egy fél óra, csak egy videó. uh-huh. És akkor ez így nem, tehát ez így nem lehet, de akkoriban értem ezt, és igazából ez is borzasztó mélységeket hoz, mert hogy minden egyes alkalommal két-három naponta óra és óra át kellett azt élnem, hogy nem megy, nem tudom. És hiába szól minden érv mellette, és hiába érzem magamat borzalmasan, és hiába szeretnék valahogy egy tisztább, normálisabb életet élni, nem tudom megtenni, csak vergődök.
És nagyon nehéz lehetett, mert ugye ez egy szégyenfokozó dolog, és ez a szégyen az meg hát egy ilyen alapérzése.
Ez egy ördögi kör, igen.
Mindjárt fogunk beszélni a megszakításról, ennek az ördögi körnek a megszakításáról, mert is a te történeted is a felemelkedés és a gyógyulásnak a története. De egy dologra még hadd utaljak vissza, ez a mit látnak ebből a környezetedben? És hogyha jól értem, akkor úgy írtad le magadat, mint egy magasan funkcionáló függő, tehát hogy a karrierje, az életútja, a pályája, mindaz, ami a funkcionális, látható, a társadalom által elvárt vagy elismert tevékenységek vagy normák, azokat mind tartod, felmutatod, funkcionálsz ezekben a helyzetekben. Kívülről úgy látszik, mind az anyaszereped, minden más szereped, de belül, hogy te magad fogalmaztad, egy 3 évesnek az érzelmi megküzdéseiben vagy, hogy akkor ez egy magasan funkcionáló függő státuszát kell elképzelnünk.
Igen.
És ez és egy...
Itt ez megint csak egy ilyen ördögi kör, hogy az ember így kívülről más mutat, mint ami belülről a valós érzései, és ez csak növeli a szégyen érzését, ami ismét csak egyre erősebbre növeli a függőségi szintet, vagy annak a hiányát, hogy megküzdjék valamivel. Tehát, hogy ez borzasztóan szomorú, de itt nem arra van szó, hogy én ezt így eltitkoltam mások elől, vagy nem tudom, nem, én erről nem is tudtam beszélni, fogalmam uh-huh. sem volt, hogy miben vagyok, semmi rálátásom nem volt magamra. A kapcsolatok pedig szintén egy ilyen normalizált dolognak tűnt, hogy most ismerkedek, társat keresek, semmi kivetni való nem volt ebből kívülről, vagy hát most nem tudom, barátnök így beszél, hát igen, nem tudom, nem jött, nem könnyű, milyen helyek a pasik, meg micsoda, tehát hogy ezt így simán át lehetett ültetni egy ilyen normális viselkedésben. Most azt, hogy én gyakorlatilag mindenkivel lefeküdtem az első randin, hogy folyamatos, tehát volt olyan nap, hogy 3 randin volt egy nap, és egyik kapcsolatban ugrottam át a másikba, mindig volt B meg C terv, és egy percet nem tudtam a saját fájdalmammal meg félelmeimmel együtt eltölteni, ez kizárt volt, folyamatosan pörögtem, 500 dolgot csináltam, mentem, én nem írtam ezzel az érzésekkel, amik még akkor még mindig ennyire erősen és tudattalanul voltak szembenézni, annyi egyedül maradni.
Engedd meg, hogy felolvasnám a szex és szerelem függőség jellemzőit, amit ugye az SLA csoportokban épülők és önsegítő csoportban épülők fogalmaznak. Az ő irodalmukban van ez megfogalmazva, már csak azért is, mert aztán hamarosan rá fogunk térni a gyógyulásnak a folyamatára. A hallgatók kedvére ez most 12 pont lesz. Igyekszek nem monotonon olvasni, de hogy mindaz, amit eddig Anikó elmondott, akár az első, mindaz, amit Anikó elmondott, mind az első, mind a második részében a podcastnak, az sok tekintetben visszaköszön ebből a 12 pontból. Mivel kevés egészséges kötődésünk van, szexuális kalandokba keveredünk, és vagy érzelmi viszonyokba bonyolódunk ismeretlenekkel. A magánytól és az elhatottságtól való félelem miatt fájdalmas, romboló kapcsolatokat tartunk fenn, vagy minduntalan visszatérünk ezekbe a kapcsolatokba. Függőségű igényünket önmagunk és mások előtt is titkoljuk, egyre jobban elszigetelődünk és elidegedünk barátainktól, szeretteinktől, önmagunktól és Istentől. Az érzelem és a szex hiányától való félelmünkben kényszeresen keressük és hajszoljuk egyik kapcsolatot a másik után, olykor egyszerre több szexuális és érzelmi kapcsolatunk is van. Összekeverjük a szerelmet a kívánással, a testi és szexuális vonzódással, a sajnálattal, és vagy azzal a vágyunkkal, hogy valakit megmentsünk, vagy ő mentse meg minket. Üresnek és félembernek érezzük magunkat, ha egyedül vagyunk. Annak ellenére, hogy tartunk az intimitástól és az elköteleződéstől, folyamatosan keressük a társkapcsolatokat és a szexuális kalandokat. Szexel vezetjük le a stresszt, a bűntudatot, a magányt, a haragot, a szégyent, a félelmet és az irigységet. A szexualitást és az érzelmi függőséget a gondoskodás, a törődés és a támogatás pótlékaként használjuk. A szexualitást és az érzelmi kötődést mások manipulálására és kontrollálására használjuk. Romantikus vagy szexuális megszállottságunk vagy fantáziálásunk súlyosan hátráltat vagy cselekvésképtelenné tesz bennünket. Oly módon kerüljük az önmagunkért való felelősségvállalást, hogy érzelmileg már elkötelezett emberekhez vonzódunk. Az érzelmi függőség, a romantikus szerelmi viszonyok vagy a kényszeres szexuális tevékenységek hálójában vergődünk. Annak érdekében, hogy elkerüljük a sebezhetőség érzését, távol tartjuk magunkat minden intim viszonytól, összetévesztjük a szexuális és érzelmi anorexiát a felépüléssel. Végül másoknak varázslatos képességeket tulajdonítunk. Előbb idealizáljuk és üldözzük őket, utóbb szemükre hányjuk, hogy csalatkoznunk kellett velük kapcsolatos elképzeléseikben és reményeikben. Ez a 12 pont, amikor először olvastad, meghallottad, én elmondhatom a hallgatónak, hogy ez volt egy fordulópont az életedben?
Hát abszolút, abszolút ez volt. Én magam se tudom, hogy milyen indítatásból keveredtem le az első gyűlésre. Fogalmam se volt, hogy mit keresek én ott, vagy mi fog történni, vagy milyen emberek lesznek ott, vagy egyáltalán neki mi a célja. De amikor én ezt 12 jellemzőt először hallottam, akkor így ott onnantól kezdve egy percig nem volt kérdés, hogy akkor nekem itt a helyem, és hogy én függő vagyok. Hát ami különösen megütött ezekből, az egyik az, hogy összekeverjük a szexet a szeretettel, törődéssel, vagy bármiféle egyéb kifejezés módjával egy kapcsolatnak. Hát én a szexel mértem a kapcsolatokat, hogy volt szex, akkor elfogadva éreztem magam, hanem akkor nem, ez teljes mértékben így volt. Illetve hát ez egy ilyen fordítási probléma, hogy érzelmileg elkötelezett, hanem elérhetetlen emberekhez. Nekem ez is egy ilyen abszolút mintázat, hogy ugyan ezt a típusú, többnyire narcisztikus, abszolút elérhetetlen emberekhez vonzottam, akik újra teremtették bennem ezt a elhagyatott, meg elutasított érzést. De a többi ponttól is sokáig tudnék beszélni. Tehát én ott akkor így én mai napig emlékszem arra az érzésre, hogy ott ültem, és azt mondtam, hogy nem igaz, hogy engem itt 12 pontban itt így összefoglaltak az egész viselkedésemet, érzésvilágban.
Mondasz két mondatot, hogy mit is jelent ez az ülés, hogy mi is ez az ülés, amiről beszélünk, mi ketten tudjuk, de hogy mit is jelent, mit is talál az interneten az ember, hogyha az SLA ülésekre rákeres.
Igen, hát ez a 12 lépéses közösségek először is az anonim alkoholisták körében jelentek meg, és akkor utána ennek mintájára alakultak meg így világszerte a különféle függőségekkel kapcsolatos 12 lépéses csoportok. Mindenféle témában lehet ilyen csoportokat könnyen megtalálhatóak az interneten. Ez esetben a szex és szerelem függők rövidítését jelenti. Itt azért eléggé szertágazó ennek a függőségnek a kifejezési módja, tehát itt szex, szerelem, pornó, társfüggés, nagyon sokféle dolog megtalálható, illetve az anorexia is, amit olvastál a SLA szempontból, ez az érzelmi anorexiát jelenti, jó pár társ van, aki ezzel közd. Úgyhogy sokfélék vagyunk. Csoportok, élő, illetve online csoportok vannak, egy meghatározott keret szerint zajlanak a gyűlések, meghallgatjuk egymást, illetve vannak olyan ajánlások, amiket a felépülés során lehet használni, hogy igénybe venni.
A hallgatóknak, vagy akik érintettséget érez, vagy segítséget keres, azoknak mindenképpen kihangosítanánk, hogy ha beírják, hogy SLA, akkor az első találat ez lesz, és van nagyon sok magyar irodalom, illetve van sok csoport, amihez lehet csatlakozni. Különböző nyitottsággal, zártsággal, férfiak és nők, csak nők, és egyéb más formában. Tehát keressétek, hogyha úgy gondoljátok, hogy segítségre van szükség, vagy további érdeklődés a téma iránt. És mondtál egy olyan mondatot, amit megkérdezni nem fogok, csak egy picit megpiszkálnék. Azt mondtad, hogy már nem is tudod, hogy hogyan talált meg ez a 12 pont, hogy hogyan keveredtél le helyesebben, hogyan keveredtél le egy ilyen ülésre. És egészen biztosan nem fogod félreérteni, de hogy én véletlent hallok ki ebből a dologból, mindeközben nem látták a hallgatók, de most, hogy mosolyogtál egyet, hogy minthogyha, vagy nem láthatták, minthogyha azért az annyira nem is véletlen, hogy megtalálják az embert ezek az irodalmak, illetve ezek a csoportok való hírek.
Igen, igen. Véletlenek azért gondolom, hogy valójában nincsenek. Hát visszautalva még az előző beszélgetésünkre, így értettem azt, hogy nekem nem volt egy ilyen nagy látványos mélypontom nem volt egy bizonyos alkalom, vagy nem tudom, esemény, ami valamiféle változást indított el bennem. Egy kolléganőm, aki köztudattadalmi alkoholisták csoportjában jár, ezt valahogy egy beszélgetés során teljesen spontán, tőlem függetlenül megemlítette, hogy vannak ilyen 12 lépéses csoportok más témakörben is, és akkor én valahogy az interneten így rákerestem, és megtaláltam ezt a csoportot. Véletlen, nem véletlen, nem tudom. Nem hiszem, hogy véletlen lett volna, mert igen, hallok sokakat, hogy időbe telik, amíg eljutnak a felismerésig, a beismerésig, vagy bármilyen szinten magukra tudják vonatkoztatni ennek a függőségnek a jellemzőit. Nekem egész egyszerűen ez nem volt kérdés. Tehát így ezt végighallgattam ezeket a jellemzőket, és azt mondta, hogy oké. Akkor én innentől kezdve ide fogok járni. Abszolút nem láttam még, hogy ez milyen útnak a kezdete, vagy mi lesz. Egy olyan elképzelésem volt az egészről, hogy én pornófüggő vagyok. Tehát ezt azért már így tudtam mindannyiakban így összerakni, hogy a pornóval problémák vannak, és én azt majd így lerakom, és akkor utána majd minden szuper lesz. Úgy én indultam neki a felépülésnek.
Most vagy 49, akkor 44 éves vagy. 5 éve járod ezt a felépülésnek az útját. Picit még visszamennék, amikor először ezt a 12 pontot feldobja a monitor, és elolvasod. Az egy, ott milyen érzések voltak benned? Az első részen beszéltünk, hogy nagyon erőteljes, és már-már alapértelmezett, vagy nem már-már alapértelmezett a szorongás és a szégyen, inkább a szégyen, és aztán a szorongás, mint kísérő. És akkor ezt a 12 pontot elolvastad, akkor ez a szégyen erősödik fel, vagy amifajta megkönnyebbülés érzés jön el? Vagy valami egészen másban vagyok én, amikor ezt a két érzést hozom be?
Hát leginkább az volt a segítség benne, hogy ez a hömpölygő érzés tömeg, ez a beazonosítatatlan érzés lavina egyszer csak valamiféle alakot kezdett ölteni, hogy ez az egész dolog, amiben én vagyok, ahogyan én élek, és amit én érzek, ez nem egy megfoghatatlan, meghatározhatatlan előre elrendelt valami, hanem ez egy konkrét dolog, amit meg lehet fogalmazni, ezt így meg lehet találni, a saját viselkedésünkre rá lehet vetíteni, tehát nekem ez a része is egy hatalmas könnyebbség volt, ami már mindenképpen oldotta a szégyen, hogy ez nem valami egyedülálló dolog, nem egy bélyeg a homlokomon, hanem ez tulajdonképpen egy olyan dolog, amit meg lehet fogalmazni, és utána pedig lehet vele dolgozni. Tovább lehet vele lépni.
Azt mondtad, hogy az a kép élt akkor benned, hogy hát akkor ez kontra alá fog kerülni, felhagysz ezzel a tevékenységgel, és megváltozik minden. Ugye egy ilyen felépülésről van egy ilyen idealizált kép, ha jól értem, ez egy idealizált kép, egy ilyen kis egyenes vonalú, egyenletes pályán haladó utat kell elképzelnünk, amiben nincsenek olyan nehezékek, vagy olyan súlyos nehezékek, amelyek mondjuk a függőség idején vannak. Ezzel a képpel indultál neki ennek a folyamatnak? Jól értettem, amit mondtál?
Igen, én is, mint sokan mások, valahogy úgy képzeltem, hogy ott van valamiféle varázspálca, amit én is majd így megkapok, suhintunk vele egyet, és akkor majd így minden rendbe fog jönni, hogy valami, nem tudom, varázspirulát így beveszünk, és pikpak így rendbe jövünk. Nem így történt. Bármilyen meglepő, de nem így történt. Ahogy a múltkor már utaltam rá, nagyon érdekes volt ez is, hogy ez egy saját függőségi mintázataimnak a felismerése, és egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, ami még nem is mondom, hogy véget ért, hogy tényleg az először azt gondolom, meg gondoltuk, gondoljuk, hogy valamit abba hagyunk, akkor onnantól kezdve így olyan változások történnek, amik elegendőek lesznek, de valójában amikor ezt a bizonyos tevékenységet, legyen ez bármi, annak adjuk, akkor utána ott állunk eszköz nélkül, mindazokkal az érzésekkel, amik tulajdonképpen oda vezettek bennünket, hogy függők legyünk. Tehát én amikor így először így letettem a pornót, akkor én rosszabbul voltam, mint valaha.
Mit jelent letenni a pornót? Mit jelentett akkor letenni a pornót?
Hát sok mindent jelentett. Igen, itt azért hát beszélnék arról, hogy ami engem ott elsősorban megfogott, vagy az első dolog, ami megfogott, az itt tulajdonképpen a közösségnek az ereje volt. Tehát ennyi év elszigeteltség után ez egy hihetetlenül nagy élmény volt emberek között lenni, akik ugyanabban a problémában vannak, mint én, ahol nyíltan lehetett beszélni a dolgokról. Tehát ez már önmagában is egy akkora hihetetlen nagy erőt adott, hogy nagyon sok változás indult el már akkor bennem. Hát akkor ez még csak egy ilyen küzdelem volt. Igazából ilyen picit még ilyen verseny jelleggel is, hogy na, ki hány napig bírja, és akkor így...
Vagy a csoportozó csatlakozásnak ugye a feltétele az abszinenciára való törekvés, hát, annak a vágya.
Igen, ez aki úttól azért ez már tulajdonképpen igen. Adott, már csak azzal is, hogy oda leül egy székre. De gyakorlatilag nincs feltétel tulajdonképpen, bárki jöhet, de én akkor még tulajdonképpen csak így a napok számolgatását odáig jutottam el. Tehát túlságosan távlati terveim vagy elképzeléseim még nem nagyon voltak ezzel kapcsolatban, de már az is egy óriási változás jelentett, hogy józan napok, hetek tudtak az életemben bejönni, amik előtte egyáltalán nem voltak. Tehát itt indult ez az egész.
Tehát már nem érezted magadat egyedül?
Igen.
Bizonyos értelemben akkor, bár nem is tudom, hogy a bizonyos értelemben azt miért tettem a mondatomnak az elé, de hogy akkor a szégyen elől is felkezdett szabadítani ez a folyamat.
Igen. Nagyon-nagyon sokat segített ez, igen. Tehát az, hogy egy elfogadó, támogató közösségbe kerül bele az ember, ez hihetetlenül nagy segítséget nyújt.
És az első napok azzal, az első időszakban, tehát számoltad a napokat, hogy amely pornó használat nélkül zajlottak. Tehát abban az időszakban ezt jelentette a pornó való reflexió. És aztán mi történik akkor, vagy hogyan, mi történt akkor, amikor azzal a felismeréssel érkezett meg, hogy ez nem csak erről szól, hogy a szerhasználatot, vagy a jelenségben a viselkedés kontrollat tartom, hanem ez a felépülés valami egészen több, és más is.
Hát igen, ez egy nagyon, nagyon hosszú folyamat volt, tehát nekem emlékszem arra, hogy egyszer például egy társ azt mondta, hogy olvasta valahol, hogy körülbelül 60 nap kell ahhoz, nem tudom, ez igaz-e vagy nem, vagy nem akarok ilyesmiről véleményt nyilvánítani, de mindesetre ő akkor azt mondta, hogy 60 nap kell ahhoz, hogy az agy újra elkezdje húzalozódni a függőség leeltétele, vagy a szerhasználat után, és akkor én azt gondoltam, hogy 60 nap, hát ezt valahogy ki kéne bírni, és akkor így hát, ha így visszakapom a régi önmagamat, vagy valamit, vagy nem tudom, valamit így vissza tudom forgatni az időkerekét, és akkor valahogy újra önmagam tudok lenni, és akkor emlékszem, hogy ezt a 60 napot valahogy így akkor ez annyira inspirálóan hatott rám, hogy ott valamit visszakapok, hogy én kibírtam ezt a 60 napot, és érdekes, hogy a mai napig emlékszem ezeknek a vegyes érzéseknek ezekre az érzésekre, hogy egyrészt volt egy ilyen borzasztó büszkeség, egy ilyen tehát kicsit egy a méltóság visszaszerzése, de ugyanakkor viszont jött az érzés is, hogy egyre rosszabbul voltam, rosszul éreztem magam, nem volt semmi olyan eszközöm, amivel én este kiütöttem magamat.
Ez az üresség újra...
Minden, félelem, feszültség, persze, hát ez ott is volt, csak ugye ez le volt tompítva, de így Így nem volt már eszközöm azzal, hogy ezzel szembenézzek, és utólag, ha belegondolok, akkoriban a szexfüggőségem az maximális csúcsom volt. Tehát ugye én nem tudtam, tehát hogy itt még nem kezdődött el egy igazi változás, vagy egy igazi önismereti út, én csak valamit abba hagytam, és akkor mint a gumikesztyűnek az ujja, hogy az egyiket befogtam, akkor a másik ujja az oda ment az összes víz.
Aha, tehát akkor
tehát, hogy ugyanabban voltam, csak más csináltam.
Igen, értem. Viszont mondtál egy valami nagyon érdekeset, hogy és az első adáson emlékszem, amikor beszélgettünk erről az önmagad és ki vagyok én kérdést, érintettük részlegesen, és most azt mondtad, hogy az a várakozásod volt, hogyha abba hagyod a pornó használatod, akkor újra a régi önmagad tudsz lenni. És az első adásban pedig arról beszéltünk, hogy ez az önmagad kérdése, mint hogyha ez önmagában is mindig kérdés volt. És emlékszel-e arra, hogy amikor azt mondtad magadnak, hogy régi önmagad, akkor az ott mit is jelentett? Az annyit jelentett idézelben csak, és mert ez nagyon sok, hogy a szer vagy a viselkedési addikció előtti időszak.
Hát igen, a jellemzők közül az is nagyon jellemző rám, ami kicsit ilyen társfüggőségi témakör, hogy én kapcsolat nélkül önmagamban egy senkinek éreztem magam. Tehát én úgy éreztem, hogy akkor vagyok nő, akkor vagyok valaki, akkor ők értékes, ha nekem van egy pár kapcsolatom, és hát igen, nagy árakat fizettem ezért az érzésért. Itt kezdett valahol ez, de még csak nagyon ilyen ködösen megjelenni. Tehát én mindig a kapcsolatokban mértem magamat, vagy a kapcsolat köré építettem magamat, de rengeteget foglalkoztam a kapcsolatokkal. Folyamatosan üvergődtem valamiben, tehát volt egy pár kapcsolati problémám, benne ragadtam szemelátatólag nem működő kapcsolatokban, érzelmileg elérhetetlen partnerekkel, akár évekre, tehát itt kezdett ez meg, tehát igazából ebben az időben kezdtem el azt meglátni, hogy itt nem csak a pornóval van probléma, hanem itt egészen más, sokkal mélyebb dolgok működnek, amikkel egész egyszerűen muszáj leszek szintén szembenézni, és másfelé is elindulni, mert egy tiltott tábla az nem elég.
Ez az a pont, amire az előbb utaltál, hogy bár a pornó használat redukálódott, vagy visszaszorult, de közben a szexfüggőség és ilyen értelemben valakihez való azonnali szexualitás általi kapcsolódás viszont erősödik. Ebben az értelemben, vagy erre vonatkozólag mi a fordulópont? Van egy ilyen kimerevített pillanatod, mint amely az előbb volt az általános probléma kapcsán, hogy egyszer csak ez a kolléganő elmeséli ezt a történetet, bemeséli a közös teretekbe, behozza ezt a témát az anonim alkoholisták kapcsán, és így te eljutsz ez a csoporthoz, meg így eljutsz aztán a függőség jellemzői közé, amik úgy felismertetnek veled folyamatokat. Van itt egy ugyanilyen kimerevített pont pillanat, amikor hát nem csak pornó, hanem itt szexfüggőség is van, vagy egy folyamatként kell ezt, egy érzésnek, egy folyamatos kialakulásaként kell ezt elképzelnünk?
Érdekes módon van, de nem vagyok benne biztos, hogy hozzá tudom kapcsolni a folyamathoz, vagy így nagyon tudok beszélni róla. Én emlékszem rá, körülbelül nem is tudom. Bocsánat, a dátumokkal egy kicsit bajban vagyok, nem is tudom már egészen pontosan, hogy azt hiszem, hogy 2018 végén mentem le először az SLA-ba, tehát hogy ez már így talán kicsit több idő is. Körülbelül 4 évvel ezelőtt történt utoljára az, hogy megismerkedtem a társkereső valakivel, És akkor itt találkoztunk, ittunk valamit, és akkor így felmentünk hozzá, ott még többet ittünk, és akkor én egy szex lett így a vége, és akkor ott valahol ott valami így átkattant bennem, hogy én ezt így nem akarom, nem ezt akarom, és nem így akarom. Tehát, hogy ezt nem vagy semmi különös dolgot nem tudok mondani, hogy bármi problémát volna, csak egyszerűen ott valahol már így elkezdtek bennem ezek a változások megindulni, és talán ott már szemet tudtam azzal az érzéssel nézni, hogy valójában ez nem az, amit én szeretnék, ez nekem nem jó, mert előtte megtettem, és nem voltam, tehát nem tudtam, nem vallottam be saját magamnak, hogy ez nekem nem jó. És itt valahol valami így megszületett bennem, hogy nem ez az út, nem ez a mód. És akkor az volt az utolsó ilyen kapcsolódásom.
Azt mondtad, az utolsó ilyen kapcsolódásod, és hogy utána az, hogy ebből nem lehet több, vagy hogy nem ez, ami közelebb visz magadhoz, az ilyen típusú kapcsolódások, azok felszabadítottak, vagy amire már egyszer utaltál, hogy azért itt vannak nehéz pontok, hogy azért itt vannak ilyenkor nehezékek, és amikor már a felépülő nem azt csinálja, ami az addigi megküzdése volt, de még nincsenek neki új stratégiái, megoldásai, akkor az átmeneti állapot, az nem könnyű. Vagy az esetedben ez a felismerés, ez annyira felszabadító volt, hogy erre úgy mindig tudtál erőforrásként tekinteni, és visszamenni ez a ponthoz. Vagy ez nem is egy vagy-vagy kérdés.
Még mindig küzdök ezzel a tudatosság kérdésével, hogy mennyire volt itt az bármilyenben tudatos, mert nem feltétlenül nevezném annak. Utána, tehát ez egy olyan folyamat, ami több irányban zajlik egyszerre. Ugye elkezdtem egy idő után az eselen kívül más kapaszkodópontokat is találni. Tehát egyre több olyan dolgot ismertem meg, ami számomra megtartó erejű vagy segítő erejű volt. Ezeket majdnem sokára így el is mondanám. Amik utána következtek, azokat már párkapcsolatnak nevezném. Tehát például én nem tudom, hogy merjem-e magamat annyira biztosnak érezni saját magamban, vagy annyira stabil változásnak érezni, hogy így mondjuk nem sodródhatok bele egy ugyanilyen szituációba bármikor. Tehát, hogy itt nincsenek ilyen végleges lezárt dolgok, tehát bármikor bármi megtörténhet. De például, amit én borzasztó nagy változásnak látok, az hogy utána volt egy kapcsolatom, ami közel 2 évig tartott, ami már eleve egy rekordidő az elmúlt mondjuk 10 évenben. És itt, mondom, én nem vagyok benne biztos, hogy én máshogy tudtam volna már működni az elején, mert én ugye a szexualitásban mértem mindig is a kapcsolatot. Viszont egy olyan valakit választottam, akinek nem ez volt az értékrendje, és ő abszolút tisztelettel, odafigyeléssel bánt velem, egyáltalán összegszertesen építettük a kapcsolatot, és ebben a kapcsolatban elkezdtem jelen lenni. Amit előtte sose tettem meg, hogy kimertem mondani esetleg az igényeimet, vagy a problémáimat, tehát régen ez kizárt volt. Tehát én egy olyan rettegésben voltam a kapcsolataimban, az elhagyatástól, attól, hogy nem leszek elég jó, hogy nem felek meg, hogy ott bármilyen téren én képtelen voltam fölvállalni magamat, tehát gyakorlatilag a partnereimnek tulajdonképpen esélye sem volt arra, hogy engem megismerjenek, vagy közel kerüljenek hozzám. És itt ez volt ez a kapcsolat, tavaly lett vége egyébként, ahol én már elkezdtem ezt tanulni, és úgy mondjam, a saját félelmeimben már kicsit túl látva elkezdtem látni a másik embert is. Hát előtte csak magam körül pörgött minden. Így a rettegés az így gyakorlatilag így mindent elfedett, félelem, hogy ott hagynak, ha a másik levegőt vett, akkor én arra gondoltam, hogy most fogja azt mondani, hogy fejezzük le. Tehát ilyen félelem mellett nem lehet.
És akkor azt nem mondod, hogy ezek az érzések, ezek valójában a múlt. És hogy a felépülésnek az egyik folyamat a felismerés, hogy felismerjük, hogy ezek múlt, és ez nem a jelen. Azt mondtad, hogy megtanultad az itt és mostot. Nem, azt mondtad, hogy megtanultál a jelenben lenni. Hogy ezeket az érzéseket, hogy valaki levegőt vesz, ezt nem a múlt felől olvasni, hanem a felül, hogy sóhajtott egyet.
Vagy valami egész mást akar mondani, nem pedig azt, hogy most ott hagylak.
Hanem egy fontosat, hogy jól érezte magát adott esetben az este folyamán.
Bármit. Aha. Igen. Tehát nagyon, igen, tehát ez kívülről biztosan egy szurreális dolognak hangzik, de én annyira féltem, hogy képtelen voltam biztonságban érezni magamat egy percig is. Tehát egy kicsit, mint hogyha mindig is ettől az elhagyatástól, az otthagyástól, a kudarc vallástól rettegtem volna. És ahogy a változás, de ez nem egy tudatos változás, hogy na, én most akkor elkezdek a kapcsolatban így meg úgy működni, meg nem tudom, ez nem. Tehát az egész magamon végzett munka az, ami ezt a területet is segít működőképessé tenni, hogy én egy kapcsolatban, én csak aláfölé rendelt kapcsolatokat ismertem. Én nem tudtam egy ilyen rangú kapcsolatban működni, vagy fogalmam semmiféle mintám nem volt. És itt valahol tényleg egy pár évről beszélünk, most ilyen 3 évről, amikor én egy kapcsolatban elkezdtem tudni jelen lenni, valamiféle bizalmat kezdtem tudni építeni a másik felé, meg saját magam felé, hogy nekem nem egy kiszolgáltatott világba kellett lennem, ahol attól rettegek, hogy másik mit fog velem csinálni, hanem kezdtem egy ilyen érzelmi háttérországot kiépíteni saját magamnak, amiben már megvoltak a saját tevékenységeim, módszereim, támogató kapcsolataim, ahova én vissza tudok térni adott esetben akár egy szakítás után is.
A saját felépülő tapasztalatommal tudok kapcsolni ahhoz, amit mondasz. Amikor azt mondtad, hogy azért, mert valamit nem ismerünk fel, vagy nem látjuk tudatosítani, vagy tudatosodni abban a pillanatban, attól az még zajlik. Tehát azért, mert hirtelennyében azt tapasztalatom saját magamon, és nem tudok bizonyos helyzetekben másképpen érezni, vagy reagálni, az nem azt jelenti, hogy nem fogok később tudni másképpen reagálni, vagy érezni. Sőt, másképpen érezni valószínűleg nem fogok tudni, de másképpen reagálni arra egészen biztosan megvan erre az erőforrásom, meg az esélyem és a lehetőségem. És hogyha megérkezik az a pont, amikor érzések feljönnek, felszabadulnak, és nehézé válik, az a gyógyulásnak a pillanatai és a folyamata. Még akkor is, hogyha ezt nehézként éljük meg. Ez te is így élted meg?
Igen, és ezek csodálatos dolgok, annak ellenére, hogy tényleg megvannak a maguk nehézségei, de egy idő után azért már megtanulni, hogy ezek mindig vezetnek valahova.
Csodálatosan nehéz pillanatok ezek.
Csodálatosak is.
Igen.
De ezek nem könnyű a saját mélységeinket végigjárni, és szembesülni azokkal a dolgokkal, amiket tényleg évtizedeken keresztül minden áron megpróbáltunk elkerülni, de csodálatos ezt tényleg megtapasztalni, hogy tényleg változások vannak és lesznek. Nem mindegyik olyan látványos, vagy ezek a változások nagyon sokszor nem úgy valósulnak meg, ahogy ezt mi mondjuk az elején elképzeljük, de megérkeznek.
Igen, nagyon fontos, hogy mondtál, ez a türelem és az időnek a kérdése. És beszélgetünk a műsor előtt egy másik ám ismerő szituáció kapcsán, nagyon gyakran a felépülő függők türelmetlenek saját magukkal kapcsolatban, nem vannak időt a folyamatoknak, ott és akkor azonnal akarnak problémát. De amikor valaki felismeri azt, hogy ott és akkor akar megoldás, hogy türelmetlen magához, az valójában az is egy jó pillanat tud lenni, hogy most még türelmetlen vagyok magam a kapcsolatban, és ez a türelmetlenség az, ami engem belehajszolt, most mondhatom magam saját egyes szám első szemében abban, hogy olyan érzelmi helyzetekbe kerültem a függőség által, amiben nem szerettem volna. Tehát az időt adni a felépülés felépülőnek, időt adni a felépülőnek, saját magának, az 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 érzés és az a cselekvés, ami nagyon felszabadító tud lenni, és a türelmetlenség, a gyorsan sietés az az ellenfele a felépülésnek, és az akadálya a felépülésnek. Viszont említetted pár percet, hogy vannak, nem a technika szót használtad, ezért most kérek elnézést, hogy a technikát fogom, hogy vannak eszközeid, vagy van, amire támaszkodsz a mindennapok során, amik segítik ezt az utat, amit jársz.
Igen, én itt összeértem egy kicsit, hogy az elmúlt évek során mik voltak azok a dolgok, amik engem itt támogattak, vagy amiket itt találtam. Hát elsőnek ugye elég sokat beszéltünk már ezzel Saláról, vagy 12 lépéses közösségről. Hát igen, visszacsatolva az előző gondolatodra, valaki rosszul van, vagy problémái vannak, lejön a közösségbe, és akkor így azt várja, hogy nem tudom, hogy megmutassuk a Szent Grált, vagy valami tudjunk, valami csodos eszközt, ami hirtelen egy varázsütésre így megjavítja a dolgokat. Hát ilyen is sajnos nincsen, de hát ki az, aki így örül annak, hogyha azt mondják neki, hogy figyelj, legyél türelmes, most akkor itt kezdjél magadon dolgozni, és majd évek múlva jönnek a változások. Ennek nyilván senki sem örül az elején, de hát ez van. Szóval a 12 lépéses közösségben, ami rettentően fontos, ez az elszigetelődésnek, a magánynak, a szégyennek a feldolgozása, tényleg a közösség megtalálása, az egy óriási kincs. Meg hát így nekem is évek alatt alakultak ki támogató, megtartó kapcsolataim, barátságok, olyan bizalmi kapcsolataim, amik nekem soha életemben nem voltak. Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a kapcsolatokért. Illetve hát egy ülések adnak egy ilyen keretet, hogy kinek melyik gyűlés az, amelyik szimpatikus, és akkor hetente tényleg részt venni. Ez szerintem egy ilyen alapmegtartó erő. Akkor amiket én még itt összeszedtem, hogy én egy idő után más felépülő közösségekben is, vagy közösségben is eljutottam, ami nem 12 lépés, hanem ilyen vezetett csoportot, van két vezető, teljesen más az egésznek a lefolyása, ott lehet úgymond visszajelzést, vagy egy párbeszéd tud kialakulni, hogy sokkal menni a 12 lépésesben, ott a gyűlés alatt nincsen visszajelzés, tehát ott nem reflektálunk egymásra. Ennek is megvan az előnye, meg a hátránya, a másik csoportban ott van erre lehetőség. Nagyon mély dolgok bontakoznak, és tényleg óriási felismerések, meg változások, amik ott történtek, nagyon jó ezeket megtapasztalni. Akkor ez egy, hát így olyan spirituális része, ugye nem nagyon tértünk ki, én nem igazán voltam ennek a követője, én abszolút ilyen racionális, meg ateista embernek tartottam magamat, aztán egy pár évvel ezelőtt valaki javasolt nekem egy ilyen spirituális tanítót, vagy coach embert, és akkor én mondtam, hogy na nem, ez biztos, hogy nem. Aztán voltam annyira rosszul, hogy végül egyszer így elmentem, és hát ez az igazság, hogy így ott ragadtam. Tehát, hogy így én ott semmi olyat nem hallottam soha, ami számomra elfogadhatatlan lett volna. Én ott csak támogatást kaptam, csak olyan dolgot, tehát abszolút semmi olyan dolgot nem kellett úgymond elfogadnom, amit más akart volna a torkomon lenyomni, vagy bármi elfogadhatatlan dolgot. Nagyon hálások, és nagyon sokat hozzátett ez is a lelki fejlődésemhez, mai napig járok. Igen, ez egy elég összetett kérdés, hogy ezt a 12 lépésesnek a spirituális részét ki hogyan tudja befogadni, vagy értelmezni, vagy magáévá tenni.
A hallgatók előtt egy felsőbb erőre való támaszkodás, de hogy a felsőbb erő az nem feltétlenül jelent egy Istennek a kimondását, hanem a felsőbb erő egy az embernek a saját racionalitásán, aktuális teljesítő képességén túlmutató erő, vagy lehetőség, vagy amire lehet támaszkodni. Tehát valójában egy kapcsolódás a jövőhöz. Hogyha én most értelmezhetem ezt a legfelsőbb erőt, mindenki nagyon különbözőféleképpen értelmezi.
Egy hit valamiben talán inkább így. Uh-huh. így fogalmaztam meg, igen. Tehát, hogy ezen az úton is én így járok, a magam kis elképzeléseim szerint. Akkor, hát nekem ez az önismereti út, ez eléggé megnyitott az érdeklődésemet a pszichológia felé. Tehát én elég sok ilyen témájú előadást hallgatók, olvasók, számomra ez így nagyon, nagyon érdekessé vált. Sémák működésével, traumákkal kapcsolatosan, tehát ez engem is, bár én szeretném hangsúlyozni, hogy azért ez, egy darabig volt ez az okoknak a kutatása, meg a nagy felismerések, hogy az én életemben így, meg úgy, és ez meg ezért, meg azért, ez is nagyon kell, gondolom, hogy enélkül ezt nem lehet csinálni, de egy idő után ez nem hoz változást, tehát ez önmagában még nem elég.
Tehát azt akarod mondani, hogy azt, hogy nagyon sok könyvet elolvasunk ebben a tárgykörben, majd ha nem vizsgázni tudnánk a saját betegségünkből, hiszen a függőség az egy betegség, az még nem azt jelenti, hogy az a minden tudás, mert ugye a felépülés szempontjából a minden érzés a legfontosabb, és itt is türelmesnek kell lenni magunkhoz, hogy a felépülőnek, vagy a függőnek saját magához, hogy azért, mert mindent tud, az csak egy dolog, az egy remek dolog, de a mindent érezni, vagy nem mindent, hogy ebből a tudásból minél többet érezni is, az legalább annyira fontos. Sőt, talán az a legfontosabb.
Igen, egyrészt érzésbe áttenni, másrészt meg az, hogyha apró pici változásokat, tevékenységet illesztek be a napjaimba, azok már óriási változásokat tudnak hozni. Még csak a boncolgatást elleragadók, az inkább talán csak egyfajta ősönállathoz vezet, vagy nem is tudom, igen. Tehát nekem ezt így nehéz volt így, mert tök jó ez a boncolgatás, tehát hogy így újabb és újabb felismerésekre jött az ember, és akkor tényleg, és én is úgy, de csak később jöttem rá, hogy több kell.
Picit olyan ez, nem? Mint amikor a párkapcsolatodról, vagy az aktuális párkapcsolatról mesélt, hogy nagyon sokat beszéltél róla, körbejártad, azt mondtad, hogy nagyon sokat beszélgettél az ismerőseid, de hogy most ez a probléma, igen, az a probléma, hirtelen ezt a tevékenységet áttültették sokan a saját maguk boncolgatásába, és mind a kettőben az a közös, ugye, hogy egyik sem a saját érzéseimről szól, hanem hogy valahova átteszem a saját érzéseimről foglalkozást.
Igen, valójában elkerülöm a saját érzéseimmel, meg a saját valódi jellemhibáimmal, vagy problémáim való. Igen, abszolút így van. Okay. Akkor nekem például a sport az nagyon sokat segített. Elkezdtem sportolni, és ez lelkileg is egy olyan pluszt adott hozzá az életemhez, hogy soha majd nem kezdtem előbb, nem is értem, hogy miért nem. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon támogató dolog, mindenkinek javaslom, ráadásul a sportot űzök, amiben egy kis közösség is van, és az is egy nagyon jó lehetőség a kapcsolódáshoz, az elszigeteltségnek a lezárásához. Akkor, amit én nagyon sokáig halogattam, ez az egyéni terápia volt. Valamiért én ezt nagyon nem szerettem volna. Szerintem volt egy ilyen sztereotípia a fejemben, hogy ott majd én nem tudom, valaki majd kioktat, és akkor elmondja, hogy nekem mit kéne csinálni, meg mit csinálok rosszul. Aztán bántottam én pont eleget magamat, hogy mi mindent csinálok rosszul, úgyhogy gondoltam, hogy erre nekem semmi szükségem nincsen. Aztán végül is tavaly kerültem a terápiába, és hát egyáltalán nem, még gondolom most már mindenkinek nagyon-nagyon javaslom. Én ott mérhetetlen mennyiségű támogatást kaptam, és rengeteget segített nekem abban, nem abban, hogy új dolgokat tudjuk meg, vagy nem arra, hogy valaki kioktasson, vagy felvilágosítson dolgokon, hanem az, hogy a saját érzéseimmel tudjuk kapcsolódni, megtanuljam őket felismerni, át tudjam őket valahogy élni. A legfontosabb ugye, hogy a helyzetek, tehát mi függőként, mi volt a legfontosabb, hogy nekem a saját érzéseimet átélni. Minél gyorsabban lezárjam, kiugorjak belőle, nem akartam fájdalmat viselni, ürességet nem akartam érezni. És itt most megtanultam a terápia során, hogy az igazán fontos dolgoknak idő kell, amíg lezajlanak. A dolgok lassan bontakoznak, bennünk is, körülöttünk is, és az érzésekben, helyzetekben benne lehet maradni, hogy egész egyszerűen így rosszul érzem magam, vagy bármi történik, akkor ezt így el tudom fogadni. És azt mondom, hogy most ez van, ez egy folyamatos változás, hullámzás, most ez van, de nem marad így. Minden változik, minden jobb lesz, és türelemmel kell lennem saját magam, maga helyzet iránt. Tehát az egyéni terápia nekem rengeteget segített, és nem úgy, ahogyan én ezt eredetileg gondoltam, vagy terveztem. Akkor a meditáció, én nagyon impulzív ember vagyok, és sokkal könnyebben befogadom azokat a dolgokat, amik kívülről jönnek. Tehát, hogy én egy időben azt láttam, hogy egy nem tudom, hány gyűlésre, csoportra, mindenhova is elmentem, de akkor még mindig csak mindenképpen próbáltam. Tehát ez jó volt, meg ez már egy útnak az eleje volt, de én azért nagyon szerettem volna ezt a saját kis egyéni utat elkerülni. Ezt, amikor úgy magammal szembe kell nézni, és ezeket a dolgokat így át kell így élni, vagy rágni, amik így valójában bennem dolgoznak. Hát én ezt nagyon-nagyon nem szerettem volna, de nem lehet kikerülni. Muszáj.
És ugye csak a hallgatók kedvéért, hogy ezt most nagyon mosolyogva mondod.
Nem lehet megúszni.
És, de ugye emögött a mosoly mögött, ugye én azt is érzek, hogy a vége ennek azért ennek a történetnek jó. Tehát, hogy ott és akkor nehéz, egy percig se gondolom volt olyan érzésed, hogy hú, ez most nagyon nem kéne.
Hát, most is van. De,
és akkor ott és akkor láttad-e, hogy most ezt mosolyogva fogod mesélni?
Hát a mosoly egy kicsit nem, tehát ugye ez egy kicsit ilyen megoldásról szó, hogy az ember így küzd, hogy nem, és akkor egyszer csak elér oda, hogy oké, akkor ezt most így meg kell, ezt is meg kell lépni. Itt van a meditáció kérdése, nekem ez egy büntetés volt mindig, és 5 percet egy helyben ülni, hát az egyszerűen így nem. A saját gondolataimmal, érzéseimmel szembenézni, halál, és mikor sikerült ezt valahogy nagy nehezen az életembe behozni, akkor tényleg megindult egy olyan belső kapcsolódás saját magammal, ami előtte nem volt. Tehát, hogy ezt a kis belső kertemet meg tudtam valahogy teremteni, ahova én így le tudok ülni, vagy így be tudok így vissza tudok így vonulni, és akkor így tudom azt, hogy nem egy falevél vagyok a szélviharban, hanem hogy van egy ilyen belső biztonság, vagy nyugalom, hogy ez így vissza lehet térni, akármi is történik kint. És ezt a kis külső impulzusokból sehol nem tudtam ezt a belső békét megtalálni. Most már kezdem ezt így nagy nehezen, de valahogy meglátni. Hát a 12 lépéses csoportnak is vannak ehhez eszközeim, maga a lépések, a lépésírás, hát ezek az napi tevékenységek, az érzéslista, hálalista írása, én ezt is egy olyan, nem tudom, ilyen kicsit én értelmetlen dolognak gondoltam, hogy most akkor most ennek egy mi értelme van, hát nagyon sok, nagyon sok, akár csak egy napi 5 perc a napnak a végén, vagy az elején, ez a saját érzéseimmel való kapcsolódás, a hálalista, hogy miért tudok hálás lenni ezen a napon, és lehet, hogy úgy érzem éppen, hogy semmiért, mert annyira szar napom van, de ha belegondolok, akkor igen, valójában rengeteg dologért tudok hálásnak lenni, és néha nem érzem, de mégis csak ezt fejben is le lehet hozni, hogy mi mindenért tudok én hálás lenni az életemben, számtalan dologért. Igen, és hogy egyébként valaki megkérdezi tőlem, hogy hogy vagy, és én erre nem tudok válaszolni, akkor ez azt jelenti, hogy baj van. Tehát, hogy akkor én valahol megint elvesztettem magamat, és nem vagyok magammal kapcsolatban.
Viszont, hogyha azt mondod, hogy most rosszul, az meg felvállalható.
Az tök jó. Igen, mert akkor tisztán vagyok, hogy én rosszul vagyok. Tehát akkor már így el lehet indulni, nincs az a fal, ami mindig egész életem elválasztott saját magamtól, ami arra vitt engem, hogy egy függőségbe próbáljak feloldást keresni. Itt most szembenézek a saját érzéseimmel, akár a saját kudarcaimmal, vagy a saját örömeimmel, a saját fejlődésemmel, és tényleg egy hit van abban, hogy változások vannak. Látom a többiekem, körülöttem levő emberekkel, meg saját magamon, hogy ezek nem eleve elrendelt dolgok, hanem tényleg változás történt.
azt mondtad, hogy hálás vagy magadnak a nap végén, tudsz hálás lenni a magadnak a nap végén. Szerintem a hallgatók nevében mondhatom, hogy mi pedig hálás vagyunk neked, hogy itt voltál, és elmesélted a saját utadat, és felmutattad azt, hogy lehet segítséget kérni. És most, amiket az utolsó percekben megfogalmaztál, hogy lehetséges bízni a felépülő függőnek magában, és talán azt is mondhatjuk, hogy a függő, aki ma nem látja, hogy bízhat a saját érzéseiben, vagy felvállalhatja a saját érzéseit. Nekem a mi több mint két órás beszélgetéseimből mégiscsak az jött ki, hogy felvállalhatók ezek az érzések, és ezek az érzésekkel lehet együtt élni. És hogy most, mikor így felsoroltad, hogy milyen dolgokra támaszkodsz, valahogy úgy éreztem, hogy azt mondanom kell, hogy az erőforrás mégiscsak te magad vagy, és ez a történet, amit nekünk most itt elmeséltél, és ez az út, amit elmeséltél, az egy nagyon jelentős erőforrás szerintem a hallgatóknak, de nekem legalábbis biztos, hogy nagyon sokat adott szintén saját élményesként. Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm. Sziasztok!
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Kiszálló második adása, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastja. Találkozunk legközelebb, várunk benneteket. Sziasztok!